A stúdióban itt van velünk Várkonyi Gábor, autóipari szakértő, aki még a Reménykedő klubjába tartozik.
Ebben... Várjátok, a másodikat még értem. A hatodikat mivel magyarázzák?
Ugye? Hát ez az semmi. De és van, amikor ugyanazt a... Tehát,
De még azt is értem. De hat különböző...
Többször?
Igen, hát...
Hogy érted?
Viharos.
Összevesztek.
Igen, ilyen, aztán rájöttek, ilyen, hogy mégis, meg mit tudom én.
Ilyen mediterrán romantikus kapcsolat.
De ismerjétek ezt a típust, aki így...
Beszéljünk inkább a Land Roverről.
Könnyen lesz szeretni.
Nagyon tud szeretni, és nagyon bele tud szeretni, igen. Hát vannak ilyenek.
Szóval, mi történt a Jaguarnál?
Hát, azt hittem, hogy valamelyik ilyen cyber security rovatotokban ezt földolgoztátok már, úgyhogy nem voltam benne biztos.
Nem, az András a szerkesztő is.
Ja, értem.
Köszönöm. Nem vagyok érzékeny az ilyen incidensekre, igen.
Hát pedig ez azért az inger küszöböt meg kell,
na,
hogy
mondjad, mi volt?
Meg kell, hogy ugorja, mert hogy az van, hogy augusztus végén egy komoly cyber támadás érte a Jaguar Land Rovert, és a mostani hírek szerint egészen szeptember 24-ig állni fognak a gyártósorok. Tehát közel egy hónapon keresztül küzdenek azzal, hogy megoldják a problémát, ami a mostani becslések szerint nagyjából olyan 130-140 millió euró költséget okozott összességében. Ami a kvázi kisebb probléma, a nagyobb probléma az, hogy ugye az autóiparban azért ezek a beszállítóhálózatok, ezek igen-igen érzékeny természetűek, és egy csomó beszállító egyszerűen nem rendelkezik ezzel az anyagi pufferrel sem, hogy így hirtelen a semmiből.
Tehát ők napról napra szállítanak, megvan, hogy mennyit, igen, mikor, hova, és ha azt mondják, hogy most ne szállítsatok, akkor ők ott állnak, és
igen,
nem tudnak mit csinálni.
Igen,
és az inga visszalendül, ha jól emlékszem, mégpedig annak analógiáján, hogy ugye volt ez a chip hiány, hogy akkor meg ugye a chip hiány miatt visszavettek a beszállítók, és amikor megjöttek a chipek, akkor meg hirtelen nem tudták felpörgetni a termelést, akkor meg azért volt gond.
Az egy teljesen más jellegű problematika volt. Ez itt most egy...
Na most azt nem tudjuk, hogy mi történt, legalábbis én nem találtam meg, viszont magára vállalt az a Scattered Lapsus Hunters, ez egy ilyen fiatal hackerekből álló csoport a támadást, ezt nem erősítették meg, de annyit lehet tudni, hogy a Marks & Spencer elleni támadásban is érintettek voltak,
igen,
ugye, akkor egy 300 millió fontos veszteséget hoztak össze, nagyjából ennek
ezek brutális számok.
Csoportnak, hát persze, hogy brutális számok, de az, hogy mondjuk a Jaguar Land Rovert ért támadás még tart a teljes vizsgálat, az 31-én volt augusztusban, és a gyártást és az értékesítést is akadályozza, egyelőre még mindig otthon vannak, ez egy pár napos hír azért, nem tudom azóta mi történt,
az,
a dolgozók.
Tegnap kijött az a hír, hogy 24-éig valószínűleg nem fogják
tudni fölvenni. Tehát 24-éig van, úristen.
És most van ugye 18,
vagy közel egy hónap
ilyesmi.
Leállás az azt jelenti.
Bizony.
És ez a Halewood, Solihull és Wolverhamptonban működő üzemeket érinti. Nagyon kíváncsi lennék, hogy pontosan mi történt.
Várjál, mert érinti a többieket is. Érinti például a szlovákiai üzemet is.
Aha.
És érinti az értékesítést, ahogy mondtad, a gyártást, tehát magát a termelést, és érint állítólag ügyféladatokat is, méghozzá elég széles körben. Tehát, hogy egy ilyen teljes pályás letámadás van, ami nyilván egy Jaguar Land Rovernél nem egy annyira nagy hírérték, abban az értelemben, hogy azért ez egy viszonylag pici autógyártó, és viszonylag kevés embert érint ráadásul hazánkban, aztán végképp. Ugye ez egy elég exkluzív kör, aki ilyen jellegű autókat vásárol magának újonnan, Magyarországon is, de egyébként ugye szerte a világban. Napi 1000 autóról beszélünk egyébként, ami kiesik most. Az azért viszont még így se kevés.
Nem.
És én azon gondolkozom a hír olvasása közben, hogy...
Amin a banános, hogy milyen jó is ez a nagy digitalizáció.
Igen, meg hogy mikor lesz az, amikor egy ennél lényegesen nagyobb autógyártót fog valami hasonlatos probléma érni, mert hogy azért nagyon úgy tűnik, hogy erre mindenki kitett. Tehát ismerve az autóiparnak és a szoftver kérdéseknek a örömteljes házasságát, nagyon könnyen lehetséges, hogy más sincs sokkal jobban védve egy ilyen jellegű támadástól. Az, hogy miért a briteknél vannak ilyesmik, ugye több cégnél is, szerte széljen a gazdaságban, ez egy jó kérdés, ezt majd ti egy másik rovadban szerintem megbeszélitek. Minden esetre szerintem ez durva. Tehát, hogy
Azt lehet tudni a részleteit, vagy ők is titkolják, nem. Mert szégyellik, nem, hogy mit ér támadás, milyen következménye van.
Semmi.
Mindent végigolvastam. Te autógyárat belülről, mit vezérel a számítógép, mindent?
Itt minden érintett. Tehát, hogyha ügyféladatokról beszélünk, hogyha termelési processzekről beszélünk, hogyha raktározási dolgokról, hogyha beszállítói készletezésről, hogyha bármi ilyesmiről, minden mindennel összefügg. És a hírekből én annyit értettem meg, úgyhogy tényleg a minimumra van véve a kommunikáció, az teljesen világosan látszik, hogy azért hagyták abba, vagy azért szüneteltetik, inkább így mondom, a termelést, mert hogy ez kell ahhoz, hogy egyrészt valahogyan vissza tudják fejteni, hogy honnan jöhetett a támadás, másrészt kell ahhoz, hogy amikor újraindul, akkor biztosak legyenek abban, hogy zökkenőmentesen fog újraindulni. Tehát nem volt az én értelmezésem szerint szükségszerű, hogy minden leálljon, de egy irányított leállítás egy későbbi újraindítással az úgy tűnik, hogy az ő ítéletük szerint egy kisebb kárt okoz, mint hogyha itt menet közben döcögve, de mégiscsak tovább termelni.
De fenntartják a termelést, így tehát van. Húztak egy vonalat, azt mondták, hogy ha már beszívtuk ezt
akkor
a dolgot,
beszívtuk, akkor beszívtuk, azt hagyjunk, oldjuk meg, és majd valami lesz.
Nézzük át, gondolom, ilyenkor átnézzük a rendszert, hogy benn vannak-e, hol vannak benn, befoltozzák a réseket, megnézzük, hogy hogy lehet újraindítani. Egyébként ez ilyen gazdaságévet elrontó húzás? Egy ekkora kérsés? Tehát ez így megy a levesbe a Land Rover Jaguar csoportnak az idejéve?
Gondolj bele, hogy ez egy hónap termelés a 12-ből. Azért az brutális.
Ráadásul ez a darabszámok tekintetében nagyon érdekes, amit hogyha összehasonlítjuk, ugye, hogy náluk ez a kiesés, ez az értékesítési adatok miatt egy sokkal nagyobb százalékot hasít ki.
Egyetlen egy szerencséjük van, hogy ugye a Jaguar az gyakorlatilag amúgy is egy ilyen átmeneti időszakban van, tehát tulajdonképpen egyébként sem nagyon termel, maga a Jaguar, mint márka.
Írja is a hallgató, hogy egyébként sem termel.
Igen. Tehát a Jaguar,
ez
hát mert ők most ugye átállnak egy más rendszerre, hogy ennek mi lesz a vége, azt még nem tudjuk, de ugye ez az ominózus reklám, ami nagy vihart kavart, ugye amilyen nagyon vók irányba vitte el a cég kommunikációját, ez ugye egyrészt egy elég jelentős, mindegy, nem is tudom, mit mondjak erre, szarvihart kavar, tehát ez igazából a tükörfordítás ennek a dolognak, de ez csak egy mellékág. A lényeg, hogy olyan modelleket gyártottak, amelyeknél nem lehet fokozatosan megvalósítani az átállást egy teljesen új rendszerre, ami ugye alapvetően egy elektromobilitással kapcsolatos rendszer lesz a Jaguar esetében, és újra akarják kitalálni magát a márkát. A Land Rover meg a Range Rover az meg
most dobták ki az új Defender.
Hát nem most, azért már van egy ideje, de hogy igen, tehát hogy arra van kereslet, az látszik, az alapvetően sikeres, a Jaguar az
amit
újra ki kell találni.
Ez most még, igen.
Na,
vannak elképzelések, hogy merre tovább Jaguar? Bár valaki azt mondja, hogy Jaguarnek kell ejteni, mert nem.
Vannak elképzelések, de szerintem ezeket az elképzeléseket jelenleg most is. Hát, hogy mondjam, így mérlegelik.
Az miért van, hogy ezek a menő márkák kezdenek így döcögni? Mert a múltkor mondtad, hogy az Audinak sincs jó éve, a Porsche-ról ne is beszéljünk. Figyelj, ha ezt 20 évvel ezelőtt mondod, kinevetlek.
Már itt tartunk, akkor egyébként hoztam nektek egy hírt arról, hogy az EY éppen a minap adott ki arról egész konkrét számokat tudok nektek mondani. A 19 legnagyobb autóipari szereplő globálisan január és június között mindössze 42,8 milliárd eurós profitot bírt összehozni, ami nem tűnik kevésnek, de hogyha hozzáteszük azt, hogy ez tavaly mennyi volt, akkor már azért nagyon jó a helyzet. Na, mit tippeltek? A 42,8 helyett tavaly ugyanebben az időszakban
dupla volt.
84,3 milliárd eurós.
Én ilyen 40%-os visszaesést tippeltem.
Majdnem 50.
Aha.
Majdnem 50. Úgyhogy ez egy globális trend jelenleg, ugye, és ennek az egyik oka az elektromobilitással kapcsolatos költségek, illetve az, hogy nem fut föl azon a skálán, meg abban a mértékben az elektromobilitás terjedése, hogy ezt mondjuk 5 évvel ezelőtt számolták. A másik meg hát az, hogy van 100 darab kínai márka, most mondtam egy nagyságrendet, amelyek áldász harcot vívnak egymással annak érdekében, hogy túléljenek, és hát ez szétveri a profit margyokat, ugye, hiszen ez a legnagyobb piac. Egyébként tegnap este mutattak be Magyarországon egy újabbat, az Xpeng-et, amit a Wallis hoz be, és itt eldugáltunk a kollégákkal, nem tűnik rossznak a csomag, de hogy ez a sokadik nagyon hasonlóan kommunikáló.
Nyilván urbánus terepjáról, mi?
Hát természetesen, hiszen elektromos autóról beszélünk alapvetően, és ott ugye ez a, ez a layout. Ez
az X-Pengnek a Volkswagennel van közös kutatásfejlesztési.
Mindenkinek van mindennel minden.
Központja, hogyha jól, igen?
Persze. Tehát most ugye, egyébként úgy tűnik például, ha itt tartunk, hogy ez az Audi-s elképzelés arról, hogy hogyan akarnak Kínában versenyezni, tehát az, hogy egy kínai partnerre bízzák lényegében egyébként a fejlesztés nagyobb részét, ez működik. Tehát legalábbis a számok alapján nagyon rövid idő alatt több tízezeres megrendelés tömeg érkezett Kínában erre az újabb Audira, ami ugye már az az Audi, ahol a karikákról is lemondtak, tehát hogy igazából ránézésre semmi köze nincsen az Audihoz, de mégiscsak Audiként kommunikálják, és a kínaiak úgy meséli kereszt a történetet, hogy végre, és ez nagyon figyelemre méltó, végre találkozik a német tudás a japán agy, vagy japán, bocsánat, micsoda elszólás, szóval a kínai aggyal. Tehát, hogy a kínai know-how van följebb rakva a polcra, és a németek kvázi egy ilyen kiszolgáló egységként a kínai innovációnak a gyakorlatba emelésére.
Hát vagy úgy is lehet értelmezni, hogy sikerült a németeknek betörni a kínai piacra úgy, hogy megértették, hogy mit akar a kínai, tehát hogy mire gondol.
Nemzeti büszkeséget, és ezt így magyarázza el, hogy még ad helyet a németeknek, de az ő fejében már a kínai know-how az nagyobb szinten szerepel.
Figyelj!
Na, hát ez egy érdekes dolog, majd kíváncsi vagyok arra, hogy a többiek követik-e ebben
az Audit. A neandervölgyiek találkozása a Homo sapiens-szel.
Ez is egy értelmezése a kérdésnek. Azt akartam még nektek elmesélni, hogy visszaérkezett posztjára ugye nem túl hosszú ideje a Volvónak az egykori vezetője.
Csak kínai cégekről lesz szó?
Most? Úgy,
hát igen, jó, mondjuk rendben egy indiai céggel kezdtünk, tehát Tatával kezdtünk, és utána csak kínaiakról beszéltünk
hát
eddig.
Hát mert még mindig a meghatározó sztori, de hát a Volvo ugye egy svéd cég, csak kínai tulajdonosa. És ugye a 74 éves autóipari veterán, mert azért 74 évesen visszamenni egy autógyártó élére ilyen turbulens időkben, azért az, szóval az kell kitartás, testileg, lelkileg szerintem, az nem egy egyszerű feladvány.
Miért baj van a Volvo-val is egyébként?
Mindenhol.
Hát megmaradt az image-e, a világ legbiztonságosabb autója.
Igen, csak egy kicsit túlzottan elhitték azokat a saját maguk által gerjesztett történeteket, hogy itt 2030-ra már nem kell belső égésűt gyártani, meg stb. Ugye ez jelenleg azért okoz problémákat. A legnagyobb modelljüknek a hosszú ideig tartó reszelgetése, tehát a piaci bevezetésnek az eltolása az image és pénzügyi gondokat is okozott. És hát az a helyzet, hogy ugye a Volvo nem igazán van jelen termelési egységgel az észak-amerikai piacon, miközben ott keresi a pénzének egy igen jelentős részét. Tehát ez az egész...
Hát itt van akkor Donald Trumpnak lehet szívességet tenni egy nagy Volvo gyár az Egyesült Államokba.
Volt ugye összeszerelő üzemük, ahol az S60-as csinálták, és most is van azért egy kisebb jelenlétük, még annak idején tudósítottalak is benneteket erről, amikor kint voltunk megnézni ezt a gyárat, de ezzel együtt is a Volvo jelenleg egy kicsit a realitások talajára kell, hogy visszakússzon, és ebben Samuelson egy kifejezetten jó indítatásból menedzseri éppen a válságot, aki egyébként azt találta mondani egy Bloomberg interjúban, elég sokat idézték az elmúlt egy-két hétben, hogy a nyugati autógyártóknak egy jelentős része nem fogja túlélni a következő időszakot.
Pedig a banános azt mondja, aki hiperaktív a rovatodban, arra leszek kíváncsi, 10 év múlva mi lesz és hol lesznek a kínai autók.
10 év múlva azt mondja az említett svéd úriember, hogy jóval olcsóbb lesz minden, ezt nehezen tudom elképzelni, mert ezt már sokszor ígérték nekünk, és hogy az elektromobilitás lesz az autóipar gerince, ezt el tudom képzelni a jelenlegi folyamatok alapján, de hogy ez mitől lenne sokkal olcsóbb, azt nem tudom.
Hát majd most beszéltünk róla. Az Európai Unió megfizethető áru elektromos autók.
Ez egy másik rovat témája most már, azonban nem tudunk belemenni.
Meg egyébként az egy egyszerűbb kategória, ugye az, amit itt hosszú éveken keresztül magyaráztunk, hogy tök jó lenne egy egyszerűsített, megfizethető kis autó, ami
így van.
Ami villamos.
Városi és agglomerációs közlekedésre tervezve,
pontosan.
Pici,
pontosan.
Olcsó.
És akkor még, annyit elmondok nektek, hogy Kölnben további 1000 embernek az elbocsátását jelentette be a Ford, tehát a Ford az gyakorlatilag kezdi szépen felszámolni az európai gyártását, mert hogy ugye Kölnben átállították a nagy tradicionális Ford műveket elektromobilitásra, és hát közel sem jönnek azok a számok, amikkel terveztek, úgyhogy újabb korai nyugdíjazás, meg csoportos leépítés, meg ilyenek. Úgyhogy közben már a méltán híres fókuszgyárat azt már bezárták. Németország egy másik pontján.
Az már nincs fókuszban.
Így van.
Nagy fordulat Kölnben. Ezt hallottuk most Bárkonyi Gábortól. Köszönjük szépen.
Ez megy egész reggel. Szia.